A táblát lehet így látni mindenhonnan. Szóval abban a különleges helyzetben lesztek, hogy újra rajzolni fogok. Ez nem kell. És hát szeretném megköszönni a múlt héten a nagyon aktív részvételt a fesztiválon is, itt a sátorban is, illetve hát a csiki pihenőkertben. Én sajnos nem tudtam itt lenni, én is jó helyen voltam, de sajnos nem tudtam itt lenni, de rengeteg jó beszámolót hallottam, és nagyon köszönöm, hogy segítettetek. Evan adott egy jó anyagot, amiben meg lehetett össze lehetett állítani a stressztesztet. A Dávid készítette el a másikat, igaz, a budajos tesztet, ha jól tudom, illetve volt ez a szeretetnyelvteszt, és a Roland meg fölajánlotta a mézet, amit majd ezután fogunk átadni. Ugyanis az fog következni, hogy kaptunk egy csomó e-mail címet az emberektől, tehát akik kitöltötték a tesztet és megadták az e-mail címüket, azoknak megígértük, hogy az egyik szuper méhésznek a legjobb termékei ki lesznek sorsolva közöttük. Ezt még nem tettük meg, de majd kisorsoljuk, és néhány nevet kihúzunk majd, és azokat meghívjuk ide az Isten tiszteletre, és átadjuk nekik a mézet, hogy megköszönjük az aktivitásokat. Ez majd a következő napokban, hetekben következik majd be. Úgyhogy reméljük, hogy találkozni fogunk majd ezekkel az emberekkel. Nos, hát amiről ma szeretnék beszélni, az arról szól, hogy Jézus, miután föltámadta a halálból, még néhány hétig folyamatosan találkozott emberekkel. Megjelent hol itt, hol ott jelent meg. Jézusnak ezek a megjelenései már különleges megjelenések voltak, ugyanis úgynevezett szellemi testben jelent meg, tehát beköszönt a tanítványoknak úgy, hogy ők féltek, bezárták az ajtót, és egyszer csak az zárt ajtón keresztül megjelent, és azt mondja, hogy békesség nektek, sziasztok, itt vagyok. És akkor mindenki megijedt, hogy ez hogy lehetséges, hogy be van zárva ajtó, ablak, és mégis be tud jönni. Megjelenik itt, megjelenik ott. Tehát néhány hét ezzel telik el, hogy Jézus különböző helyeken, különböző emberekkel találkozik. Ezek a találkozások nagy részben a tanítványi közösséggel való találkozás, bátorítja őket, felkészíti őket jó néhány dologra, ami ezután következik. És egyszer a tanítványokkal együtt azt mondja Jézus, hogy most menjünk el úgy Jeruzsálem határába, egy kicsit a városon kívülre. Ott van egy olyan terület, vagy egy olyan település, ami Betániának neveztek el. Ez egy nagyon, nagyon híres település, hiszen a Bibliának, vagy a bizonyos szakaszait, hol olvassuk, főleg az evangéliumokat, elég sok minden szól, hogy Betániában mi történt. Szerintem Jézusnak az egyik ilyen kedvenc helye volt ez a Betánia. Oda többször elment megpihenni, ott jó dolgok történtek Betániába. Szóval a tanítványoknak azt mondta Jézus, hogy gyertek el, és menjünk el Betániába. És hát a tanítványok mit sem sejtve, mivel ez egy jó hely, sokszor voltak már ott, biztonságosnak tűnt, azt mondták, hogy jó, hát menjünk. És elindultak, és elmentek Betániába. És amikor megérkeztek, Betániában valami nagyon-nagyon különleges dolog történik. Ezt fogom felolvasni most a Bibliából, és erről fogok majd néhány dolgot elmondani. Az apostolok cselekedeteiben van leírva az első rész, 6. versétől. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, amit a tanítványok Jézustól. Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Ő így válaszolt. Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Miután ezeket elmondta, a szemük láttára felemeltetett, és felhőt akart előtt szemük elől. Amint távozás közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta. Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogy láttátok őt fölmenni a mennybe. És akkor most jön a rajz. Ez egy ilyen képrejtvény, vagy nem tudom, hogy betűrejtvény. A H betűt, azt elárulom, hogy húsvétot jelenti, a többit talán értitek. Valaki meg tudja fejteni az első sort? Hangosan mondja. Húsvét. Oké, neked is járna valami ajándék, de nem készültem annyira jól. Szóval húsvét után eltelik 40 nap, ahogy Erzsi elmondta. És a 40. napon megtörténik az, amit felolvastam a Bibliából, amit az Abcsel 1-ben le van írva, hogy Jézus elmegy a földről, elköszön a tanítványoktól, és visszamegy a mennybe. A második sort, ha megnézzük, a H betű továbbra is a húsvétot jelenti. Ki az, aki megfejti a második sort? Ez pedig a pünkösd, így van, nem tudom, ki mondta, de jól mondta. Tehát húsvét után pedig az 50. napon bekövetkezik az, hogy a megígért, Jézus által megígért Szentlélek, Szent Szellem eljön a világra, betölt a tanítványokat, és megtörténik a pünkösdnek az eseménye. Most erről én nem beszélek, ez majd jövővasárnap, ha eljöttek, akkor a H nyíl 50 lesz a fő címe a prédikációnak. Most a H nyíl 40-ről fogok beszélni, tehát a húsvét után 40. napon mindaz, ami történik. Azt kell tudni, hogy a mennybe menetelnek az eseménye, nagyon-nagyon fontos esemény, az ősegyházban, tehát sok évszázaddal ezelőtt, az ősegyházban nagyon sokáig külön is ünnepelték, tehát hogy megünnepelték a mennybe menetelt is, de nagyon sokszor összevonták a pünkösddel, és a mennybe menetel, és a pünkösdnek az ünnepe, a Szentlélek eljövetele, az tulajdonképpen egy csomagban volt, és a keresztények együtt ünnepelték. Jézus elment, a Szentlélek eljött, az úgy együtt volt, mert hát valahogy így összetartozott az egész. Képzeljétek el, volt olyan időszak, amikor a templomokban, hogy demonstrálják azt, hogy Jézus elmegy, tehát a mennybe menetel ünnepét, amikor ünnepelték, azzal demonstrálták a templomba járó embereknek, hogy egy ilyen hatalmas nagy Jézus szobrot ilyen kötelekkel rögzítettek, és valami csördön keresztül fölhúzták a templomnak a felső részére, hogy ezzel demonstrálják, hogy Jézus itt volt a földön, és akkor szépen úgy fölment, és a tanítványok csak úgy nézték, és akkor egyszer csak eltűnt. Szóval hogy ezt megcsinálták templomokban, hogy egy ilyen csörlőkön keresztül Jézust felhúzták a mennyezetre, és onnan, hát a szobor Jézus onnan figyelte az eseményeket, az emberek meghallgatták a prédikációt. Lehet, hogy valaki nagyon imádkozott, aki alatta volt, hogy nehogy elszakadjon a kötél, vagy valami, mert Jézus visszajön, akkor esetleg ő megy a mennybe helyette. Szóval volt ilyen is. Akkor még nem volt projektor, akkor még sok minden nem volt, az emberek kreatívak voltak, és próbálták az embereknek bemutatni Jézusnak a mennybe menetelét. Ami fontos, hogy az üsztörténetnek egy fontos állomása a mennybe menetelnek a lépése. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy Jézus eljött erre a földre, hogy karácsonykor megszületett, nagyon fontos nagypéntek, nagyon fontos a húsvét, nagyon fontos pünkös, nagyon fontos sok minden, de ha belegondolunk, hogy az üsztörténet hogy halad előre, az Isten mit tervezett el, és Jézus milyen úton megy végig, ennek az egyik legfontosabb állomása a mennybe menetel, akkor is, ha ez Magyarországon nem egy ilyen pirosbetűs ünnep, és ha egy ilyen úgynevezett áldozó csütörtökön, amit nagyon sokszor használ, vagy Jézus mennybe menetel a napján, ami csütörtökre esik, megkérdezed az emberek, hogy milyen nap van ma, akkor azt mondja, hogy csütörtök. Vagy esetleg gondolkodik, hogy nem tudom, milyen névnapja van, vagy névnap van azon a napon, de az emberek nagy része nem foglalkozik ezzel, és nagyon sokszor a keresztényeknek eszébe se jut, hogy ja, ma ez a nap van. Hát mi most összekötjük, csütörtökön nem volt istentiszteletünk, most vasárnap van, most összekötjük ezzel a vasárnappal. És szeretnék nektek bemutatni valamit, ami segít abban, hogy lássuk azt, hogy mennyire fontos az üsztörténet szempontjából a mennybe menetel. Csak rajzolok egy ilyen idővonalat, és azt kell látnunk, hogy van egy olyan pont, mondjuk ez a pont, amikor Jézus megszületik, tehát ez az inkarnáció, vagy pedig tehát a karácsonynak az ünnepe, hogy Jézus földi testet vesz föl, és elkezdi a földi életét. És van egy időszak, amíg Jézus él a földön. Olvasunk a Bibliából nagyon-nagyon sok olyan történetet, ami Jézussal kapcsolatos, de eljön egy bizonyos pont, ez a nagypéntek, amikor őt letartóztatják, elítélik, halálra ítélik, keresztre feszítik, ide rajzolok egy keresztet, és nem sokkal később, 3 nappal később egy újabb esemény van, Jézus föltámad a halálból. Az előbb beszéltem már, hogy föltámadása után találkozik a tanítványokkal, sok minden történik, és ezt követően még valameddig itt van, és eljön ez a nap, amikor Jézus visszamegy a mennybe. Tehát karácsonykor eljön, földi testet vesz föl, és ezen a bizonyos áldozó csütörtökön, vagy Jézus mennybe menetel a napján, húsvét után, a 40. napon visszamegy a mennybe. Azt kell látnunk, hogy itt is történik valami, meg itt is történik valami. Tehát Jézus nem ekkor született meg valóságosan, csak fizikálisan ekkor született meg. A Bibliában nagyon sokat tudunk arról, hogy Jézus itt is élt, meg itt is élt, meg itt is élt. Hogyha ezt a bibliai korszakokat is ideírjuk, akkor azt mondjuk, hogy ez a Ószövetség, és innen meg a Új Szövetség van. Az Ószövetségben Jézus ugyanúgy élt, mint ahogy most él. Tehát csak a földi, fizikális születését tudjuk, hogy karácsonykor megtörtént. A Bibliában nagyon sok olyan esemény van leírva, amikor az Ószövetségben Jézus megjelenik valamilyen módon. Kicsit titokzatos történetek ezek, de vannak ilyen történetek, tehát Jézus onnan a mennyből irányít dolgokat, és néha befolyásolja a dolgokat, pedig úgy tűnik, hogy az Ószövetségben mindig az Istenről van szó, mindig az Atyáról van szó. Csak emlékeztetni szeretnének benneteket arra, hogy Jézus egyszer, amikor a farizeusokkal, meg a kritikusokkal vitatkozik, akkor ő olyanokat mond, például ezt mondja János evangélium 8.58-ban, hogy bizony-bizony mondom nektek, mielőtt Ábrahám lett volna, én már vagyok. Tehát mondjuk Ábrahám, nem tudom, hogy hova rajzoljon valahol, mondjuk itt volt Ábrahám, itt beszélgetett Jézus a tanítványokkal, meg a kritikusokkal, és amikor a kritikusok problémáztak ott vele, azt mondja, hogy figyeljetek, Ábrahám itt élt, de Ábrahám előtt is voltam. Olyanokat is mond Jézus, hogy ő előbb, illetve az igen, hogy ő előbb volt mindennél, ő benne áll fönn minden, Kolossé levélnek az első rész, 17. verse ezt mondja. Tehát, hogy Krisztus mindig volt, hiszen ő Isten, mindig is volt, és mindig is lesz. Ha ebbe az irányba megyünk, akkor azt látjuk, hogy ő fölmegy a mennybe, visszamegy a mennybe, és azt tudjuk a Bibliából, sőt, megígéri a tanítványoknak egy másik helyen, hogy majd egyszer eljövök, értetek, akkor nem jelenik meg itt fizikálisan a Földön, hanem csak eljön, egy ilyen utat tesz meg, eljön, itt visszamegy, és magával viszi az övéit. Jézus azt ígéri a tanítványoknak, hogy elmegyek, és helyet fogok készíteni nektek, és ahol én vagyok, ti is ott lesztek. Ugye ezt ígéri? Jézus hol van? Itt van fönt a mennybe. Mit ígér Jézus, hogy majd eljön, és magával visz bennünket, és majd mi is ott leszünk, ahol ő lesz. Még egy igét szeretnék csak idézni azzal kapcsolatban, hogy itt Jézusnak fontos szerepe volt az Ószövetségben is, szellemi módon. A 1 Korintus 10-ben azt mondja a Biblia, hogy nem szeretném, testvéreim, ha tudatlanok lennétek, hogy az atyáink mindjárt a felhő alatt voltak, és mindjárt a tengeren mentek át, tehát az Isten népe itt vonult ebbe az időszakba, Egyiptomból az ígéret földjére. Tehát, hogy mindjárt ott voltak a tengeren, mindjárt átmentek, mindjárt megkeresztelkedtek a felhőben, Mózesre, mindjárt ugyanazt a lelki eledelt tették, mindjárt ugyanazt a lelki italt itták, itt a manna és a fűrjeknek a dolgait megtapasztalták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment, a kőszikla pedig ki volt? Azt mondja a Biblia, a kőszikla pedig Krisztus volt. Vagyis Krisztus ott volt velük már. Még akkor is, hogyha ők fizikálisan nem látták Krisztust. Nos, amikor azt nézzük, hogy az üttörténetben milyen fontos szerepet tölt be a mennybe menetel, akkor azt kell látnunk, hogy el kell helyezni magunkat valahol. Tehát Jézusnak a kereszthalála megtörtént, feltámadása megtörtént, mennybe menetel megtörtént, ez az elragadtatás még nem történt meg. Tehát ha most ez egy térkép lenne, és szeretnél eligazodni rajta, akkor nem tudom, valahol mondjuk itt berajzolnánk, és ideírjuk, hogy ön itt áll. Igaz, hogy valahol itt vagyunk. És akkor innen kell elhelyezni magunkat, hogy mi van mögöttünk, mi van előttünk, tehát hogy merre kell orientálódnunk. És ha itt vagyunk, akkor visszafele is tudunk nézni, és előre is tudunk nézni, hogy mi következik majd. Ha visszafele nézünk, tehát innen megnézzük, hogy Jézus mit tett értünk, akkor nagyon világosan látjuk azt, hogy Jézus érted jött el, vagy értem jött el, bennünket akart megváltani, bennünket váltott meg a bűntől, és mindaz, ami itt történt, ami mögöttünk van, Krisztusnak a munkája, a műve, az tulajdonképpen érted van és értem van. Tehát ha hátra nézünk, akkor azt kell látnunk, hogy ennek az egész üttörténetnek van két főszereplője, az egyik Jézus Krisztus, aki mindezt megcsinálja, a másik meg tudod ki? Meg én. Tehát ha hátra nézünk, akkor azt látjuk, hogy mindaz az üvtörténet, azok az események, amelyek bekövetkeznek, azokban te is én is főszereplők vagyunk, persze a nagyobb szereplő Jézus, de mi is ott vagyunk benne. Ha a jövőre nézünk, és azt nézzük, hogy mi van ezután, akkor azt kell látnunk, hogy Jézusnak az ígéretei be fognak majd következni, mert ahogyan ő eljött, ugyanúgy vissza fog majd jönni értünk. Tehát ha előre nézünk, akkor azt kell látnunk, hogy izgalmas dolgok várnak még ránk. Szóval nem kell unalmas életet élni, mert izgalmas dolgok jönnek még, hogyha előre nézünk. És a kettő között azt kell látni, hogy itt a tanítványok sok mindent átéltek és megtapasztaltak, fizikálisan is látták Jézusnak a dolgait, beszélhettek vele. Innentől kezdve meg újra személyesen fogjuk látni Jézust, mert meg fogjuk tapasztalni színről színre, erről beszél a Biblia. De a kettő között, ahol most vagyunk, itt a hitnek a lépései vannak. Tehát most fizikálisan nem látod Jézust. Nem tudsz oda menni hozzá, és azt mondani, hogy Jézus, én vagyok Durko István, és akkor szeretnék bemutatkozni, vagy beszélni, vagy lenne kérdésem, mert nem értek néhány dolgot a Bibliából. Ezt így nem tudom megtenni, igaz? Fizikálisan nem, mert fizikálisan nincs itt, de hittel a Szentlélek munkáján keresztül tulajdonképpen ugyanez működik. Tehát a jelentősége az üvtörténetnek az, hogy mögöttünk itt vannak ilyen fizikális megtapasztalások is a tanítványok részéről. A jövőben lesznek szintén ilyen megtapasztalások, hogy színről színre fogjuk látni, de most a hitnek az időszaka van itt, hogy nem látunk sok mindent, vagy nem tudunk sok mindent, de el kell hinni. Azt mondja itt az ige, hogy amikor együtt voltak, megkérdezték tőle a tanítványok, hogy Jézus, hát nem ebben az időben nem most fogod fölállítani ezt a királyságot, tehát nem fogod most megalapozni azt a királyságot, amivel felszabadítasz majd bennünket. És Jézus azt mondja, mielőtt elmegy, hogy nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyek az Atya a maga hatalmába helyezett. Vagyis vannak olyan dolgok, amelyek lehet, hogy iszonyatosan érdekelnek benneteket, nagyon jó lenne tudni, de ez a hitnek a kategóriája. Nem kell vele foglalkozni. Majd eljön az idő, és majd megtörténnek azok a dolgok, de nem kell neked erről tudni konkrétumokat, csak hidd el, hogy ez majd így lesz. És hát higgyétek el, higgyem el, hogy az életben nagyon-nagyon sok ilyen dolog van, főleg ebben a korszakban, ahol mi élünk, hogy egy csomó dolgot nem fogunk megérteni, egy csomó dolgot nem tudunk, de elhisszük azért, mert Isten mondta, hogy az ige mondta, vagy Jézus megígérte. Nem látjuk még fizikálisan, nem tudom megfogni, nem tud, esetleg bizonyos dolgokat még nem éltem át, de tudom, hogy úgy lesz, mert elhiszem, tehát hit által működnek a dolgok. És nagyon-nagyon fontos, hogy a hitünk az működjön. Hogy ne csak az legyen, ami a szemünk előtt látunk, hanem azok a meggyőződések, amelyeket Isten a lelkünkbe helyezett el. Ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert ma egy olyan világban élünk, amikor nagyon-nagyon az van, hogy minden, ami a szemed előtt van, az leköti a figyelmedet, leköti az energiádat, az agykapacitásodat, mindent, és minden más az úgy háttérbe szorul. Jézus mennybe menetelével én szeretném ezt úgy előrehozni, hogy nagyon sok olyan fontos dolog van, sőt, sokkal több olyan fontos dolog van, ami csak hittel tudsz megragadni, és hogyha hittel megragadtad, akkor működik, egyébként más lehetőségünk nincsen. Istent hittel tudjuk megragadni. Szóval el kell hinni azt, hogy itt Jézus meghalt a bűneinkért. Elhiszed azt, hogy a te bűneidért halt meg? Elhinni azt, hogy Jézus föltámadt a halálból. Elhinni azt, hogy ő visszament a mennybe, és megígérte azt, hogy ahogy én elmegyek és helyet készítek, vissza fogok jönni. Vagy amit az angyalok mondtak a tanítványoknak, akik csodálkozva nézik, hogy hoppá, az előbb még itt volt, és most eltűnt, akkor azt mondja, ne aggódjatok, ahogy láttátok őt elmenni, ugyanúgy fog visszajönni majd. Vagyis, ami itt bekövetkezett, az itt meg fog ismétlődni, és vissza fog majd jönni értünk. Szóval ezek fontos dolgok, hogy elhelyezzük magunkat ebben az egész üdvtörténetben, és van két fontos dolog, amit szeretnék mondani, és szeretnélek bátorítani benneteket ezzel. Jézus, amit mond itt az utolsó pillanatokban, amikor elmegy a mennybe, akkor két dologra fölhívja a figyelmet. Az egyik azt mondja, hogy erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek. Ezt mondja az Apcsal 1.8-ban. És a Márk 16-ban, ugyanez le van írva, ezt mondja, hogy az Úr pedig miután ezeket elmondta, fölemeltetett a mennybe, az Isten jobbjára ült, azok pedig elmentek és hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel. Vagyis Jézusnak az egyik ígérete, amit elmond, az nem másról szól, mint a hétköznapokról vagy a munkáról. Erőt ígér, és együttműködést ígér. Ez nagyon-nagyon fontos. Erőt ígér, és együttműködést ígér veled. A kérdés az, hogy akarsz együttműködni az Istennel? Mert ő azt mondja, hogy ez egy lehetséges, hogy ő elmegy, tanítványok elindulnak utána, és együttműködik velük. Együtt munkálkodik velük. Tehát nem arról szól a dolog, hogy hallottál egy jó prédikációt, olvastad az igét, menj és valósítsd meg, és szóljál, hogyha kész vagy. És ha esetleg nem jól csináltad, akkor az Isten kicsit mérgesen majd számon kérően azt mondja, hogy ez kevés. Nem erről szól a keresztény élet, hanem arról szól a keresztény élet, hogy ennyi indulj el, és az Isten együtt akar munkálkodni veled. A másik, hogy erőt is ad hozzá. Hát erre meg szükség van. Ki az, aki fáradt? Ma egy fáradt társadalomban élünk. 10 emberből 10 fáradt, a többi meg nem mond igazán. Egy olyan társadalomban élünk, vagy egy olyan környezet vesz körül bennünket, ahol mindenki fáradt. Annyi mindennel lekötjük az életünket, sok fölösleges dologgal is. Az Isten erőt ígér, és az erő ez nem más, mint a Szentléleknek a munkája, valóságos munkája bennünk, hogy erőt kaptok, és elindultok, és elkezdődik megvalósulni mindaz, amit az Isten mondott nekünk. Szóval Jézusnak az ígérete, az egyik ígérete ezzel a munkáról szól, hogy erőt kaptok, együttműködök veletek, és menjetek, és Jeruzsálem, Júda, a Samária és a föld végső határa. Emlékeztek a gyülekezetünknek ez a Jeruzsálem, Júda, a Samária, ez hogy működik? Tehát van Jeruzsálem, ez Budaörs, van Júdea, ez Magyarország különböző területei, ahová Isten visz bennünket, és bármilyen lehetőségünk van, akkor azt megtesszük. Nekünk a Samária határon túli magyar területek, mert ilyenek is vannak, és a föld végső határa pedig a határainkon kívül lévő nem magyar területek, a világ minden része. És tudjátok, ezt átéltük az elmúlt időszakban is, hogy a gyülekezetünkben ez megvalósult, hogy ezeken a területeken Isten használt bennünket, és ma is vannak misszionáriusaink, akik a legtávolabbi pontokon vannak, és szolgálják az Urat. Vannak Samáriában is, ott vannak a László Imrék, nem túl régen emlékeztek, itt volt és beszámolt, és ott van a Viktória pedig, hát ebben az értelemben a föld végső határa. De szeretném ezt lefordítani egy kicsit, és mondjuk egy ilyen Durko István által szabad fordítás. Azt is mondhatnánk, hogy Jézus azt mondja, hogy erőt kaptok, és menjetek, és legyetek az én tanúim. Hát a Jeruzsálem az nem más, mint mondjuk a családod, az a legszűkebb környezet. Júdea, mondjuk a szomszédaid, Samária, mondjuk legyen a munkahely, és a föld végső határa a maradék 6 milliárd ember, vagy nem tudom, bárki, akivel találkozol, bármilyen összefüggésben. És ehhez erőt ad Isten, erőt ígér, és együttműködést ígér. Ez nagyon-nagyon fontos, mert nagyon sok olyan helyzetben vagyunk, amikor olyan tehetetlenek érezzük magunkat. Akár a családban, hogy neveljem a gyerekemet, mit csináljak vele, a munkahelyen hogy oldjak meg egy feladatot, vagy bizonyos konfliktust, hogy fogok átélni majd a munkatársammal, vagy a főnökömmel. Jeruzsálem, Júda, a Samária és a föld végső határa. A család, a szomszéd, a munkahely és a világon minden létező emberrel, hogyha találkozunk. Ha bízol abban, hogy az Isten vezet téged, akkor azt mondja, hogy erőt ad és együttműködést. És ez nagyon fontos, hogy megragadjuk, hogy a következő napokban is, amikor bármilyen élethelyzetbe kerülsz, akkor jusson eszedbe az, hogy a Szentlélek által Isten együttműködést és erőt ad nekem. És ebben a helyzetben lesz lehetőségem tovább menni. Hogy nem kell megállnom, nem kell beleragadnom egy helyzetbe, mert erő és együttműködés van. Jézus, amikor elmegy, ezt ígéri meg. Hogy ez az erő és együttműködés. Ez nagyon fontos, hogy ez mindez a Szentléleknek a munkája által. Hiszel a Szentlélekbe? Szoktál imádkozni azért, hogy a Szentlélek töltsön be? Néha nagyon rossz az a példa, de mert ő egy személy, de mégis olyan, mintha valamikor Szentléleket teljesek lennénk, és nagyon jól működik minden, és néha úgy elpárolog minden. Ugye átélted már ezt. És lehet, hogy ez nem kell 10-20 év, hogy elpárologjon minden, tehát sokszor nagyon gyorsan megtörténnek ezek a dolgok. És amikor azt tapasztalod, hogy kezd úgy elpárologni az erő, elpárologni a lendület, akkor meg gyorsan imádkozni kell, hogy Szentlélek, gyere újra. Mert együtt akarok működni veled, és szükségem van az erőre. És amikor ezért imádkozol, vagy így állsz az Isten elé, akkor újra jön az együttműködés, és jön az erő. Szóval egyik oldalon ezt ígéri Isten, Krisztuson keresztül, amikor elköszön a tanítványoktól. Együttműködés és erő. A másik pedig a pihenésről szól. Ez már jobb téma, igaz? Erre hosszabb időt tudunk szentelni, hogyha pihenésről van szó. Ha munkáról van szó, akkor gyorsan rendezzük le, és utána pihenjünk egy nagyot. Hát Isten valahogy így gondolkodik, hogy rövid idő van a munkára, és sok idő van a pihenésre. Gondoljatok bele, hogy ez tényleg így van. Itt a földi életünkben nem ez jellemző, mert több napon keresztül dolgozunk, és csak mondjuk egy napig pihenünk már, aki pihen. Úgy tűnik, hogy matematikailag a munkából van több, és a pihenésből van kevesebb. De az egész üdvtörténetet nézzük, akkor valahol megszületünk a világra, valahol meghalunk, és amikor elmegyünk mi is ebből a világból, akkor mi következik? Kezdődik a pihenés. Kezdődik a holiday. Az üdvösség. És az sokkal hosszabb, mint a földi életünk, mert az örökké tart, ez pedig csak néhány évtized, tehát nagyon, nagyon limitált dolog. Azt mondja a Biblia, hogy amikor távozása közben feszülten néztek az ég felé, a két férfi megállt mellettük, és fehér ruhában, és ezt mondta, galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt fölmenni a mennybe. És Jézus azt mondja János 14-ben, én majd elmegyek, és helyet készítek nektek, és ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Vagyis el van készítve a végső nagy szabadság, a végső nagy pihenés neked. És ne higgyétek el azt, amit sokszor a temetőben még papok is szoktak mondani, hogy a végső nyugalom, hát ez nem igaz. A végső nyugalom az nem a temető. A végső nyugalom az fönt van. A végső nyugalom nem a végső megsemmisülés, hanem a végső nyugalom az a szabadság, vagy az a pihenés, amit az Isten az övéinek elkészített. Szóval ez a végső nyugalom, ez a végső nagy pihenés, ez vár rád, akármilyen fáradt vagy. Akármennyire elcsigázottnak érzed magad, gondolj arra, hogy egyszer majd ott leszel, ahogy Jézus van, és ott nem dolgozni kell, hanem pihenni kell. Ott a megnyugvás van, ott az Isten jelenléte van, ott valami egészen más dimenziók vannak, mint ami bennünket itt hatása alatt tart. Szóval várod a szabadságot? Diákok, várjátok a suli végét? Ki az, aki várja? Egy, kettő, nem sok. Hát, hogy a szülők még jobban, vagy a tanárok még jobban várják. De gondoljatok arra, hogy hívő emberként éljük itt az életünket, és legyen bennünk az a reménység, hogy el fog jönni a vakáció. El fog jönni az a pillanat, amikor ott leszek a mennybe, és az örökké fog tartani, és az örökké tartó pihenés lesz, ami nem unalmas, hanem valami nagyon izgalmas dolog. Erről beszél a Biblia. Jézus mennybe menetelével kapcsolatban nagyon sok helyen vannak összefüggések a Bibliába. Én csak egyet szeretnék megemlíteni. A 24. Zsoltárt, ha valaki elkezdi olvasgatni, a 24. Zsoltár egy ilyen messiási Zsoltár, így hívják ezt a Zsoltárt, és arról beszél ez a messiási Zsoltár, hogy vannak úgynevezett ilyen ősi ajtók, amelyek ezek az ősi ajtók egyszer megnyílnak, és bemegy a messiás. Gondoljatok bele, hogy a mennybe akárki nem mehet be. Tehát az nem olyan, hogy kinyitom az ajtót, van nálam egy kulcs, és bemegyek a mennybe. Ez nem így működik. Bizonyos emberek előtt a mennynek az ajtajai, ezek az ősi ajtók, ami sokkal régebbi, mint a fizikai világ, sokkal régebbi minden másnál, amit mi föl tudunk fogni, vagy meg tudunk tapasztalni. Vannak ilyen ősi ajtók, amelyek, amikor Jézus eltávozott a tanítványai elől, tehát fölemelkedett, ezek az ajtók kinyíltak, és Jézus bement a mennybe. És aztán ezek az ajtók bezárultak. És azt mondja a Biblia, hogy Jézus elfoglalta a mennyei főpapi szolgálatát, elkezdi betölteni. Tehát az ajtók kinyílnak, Jézus bemegy, az ajtók bezárulnak, és Jézus ott van. De gondolkoztál már azon, hogy ezen az ajtón akárki nem mehet át. Ha valaki nem odavaló, akkor kopoghat akármeddig, csinálhat bármit, soha nem fogják oda beengedni. De azt mondja a Biblia, hogy aki hisz Jézus Krisztusban, aki elfogadja mindazt, ami itt történt, hogy Jézus meghalt a bűneért, és föltámadt, és kéri a bűnbocsánatot, az az ember ugyanazt fogja átélni majd, mint amit Jézus átélt itt a mennybe menetelnél. Hogy amikor majd te abban a helyzetbe kerülsz, hogy a föld életednek vége, akár úgy, hogy halál, akár úgy, hogy Jézus elragad bennünket, akkor ugyanezek az ajtók ki fognak nyílni, és azt mondják, hogy üdvözlünk. Isten hozott. És utána be fognak záródni az ajtók. Akárki oda nem mehet be. De ha te Krisztus gyermeke vagy, akkor ugyanazokon az ajtókon fogsz bemenni, amin Krisztus bement. Valamikor kinyílt ez az ajtó, és valamikor újra kinyílik, és Jézus visszament, és mi is vissza fogunk menni. Mi is be fogunk menni ezen az ajtón. Hát az egy ünnepi pillanat lesz majd. Ha valaki szereti a Római Birodalomnak a történetét tanulmányozni, tudjátok, hogy ott egészen magas fokon űzték azt, hogy ki mehetett be a bizonyos kapun, vagy a diadal kapun, csak azok az emberek, akik valami dicsőséges háborúból jöttek vissza, és akkor ünnepelték őket. Szóval aki átvonulhatott azon a bizonyos diadal kapun, hát az nem akárki volt. A mennyei kapu, amikor kinyílik, az is egy ilyen diadal kapu. Csak az üdvözültek mehetnek be rajta. És ha te egy ilyen ember vagy, akkor képzeld el azt, hogy amit Jézus átélt, hogy ment föl, kinyíltak a kapuk, üdvözölték Jézust, aztán bezáródtak a kapuk, és Jézus ott van a mennyei dicsőségben, és azt mondja neked, hogy majd jövök érted, vagy hívlak téged is, egyszer kinyílnak ezek az ajtók, te is átjössz, és ott leszel velem. Ez jó hír, nem? Ez bátoríthat benneteket, vagy bennünket, hogy Isten meg fog áldani bennünket. A nagy csütörtöknek, vagy a mennybe menetelnek van egy nagy igazi áldása. Ez is, hogy van munka és van pihenés, és a munkában is velünk van Isten, ad erőt és ad együttműködést, utána jön a nagy pihenésnek az ideje, de az igazi nagy áldás az erről szól, ezt mondja a Biblia, 1 János 2:1-2-ben. Ne vétkezzetek, ha pedig vétkezik valaki, van pártfogunk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűneiért. Szóval azt mondja a Biblia, hogy ne vétkezzetek. Mindenki csukja be a szemét. Legyetek kedvesek őszinték lenni. Mindenki csukja be a szemét, jó? És utána mindenki becsukta a szemét, emelje fel az a kezét, aki legalább egyszer vétkezett az elmúlt héten. Köszönöm szépen, kinyithatjátok a szemeteket, bevallom, én nyitva tartottam a szemet, visszajelzem nektek, hogy 100%-ban bűnös emberek vagyunk. Ugye ez valóság, hogy elkövetünk hibákat. Azt mondja a Biblia, hogy ne vétkezzetek, de ha mégis vétkezik valaki, ha nehogy Isten előfordul, hogy valami hiba csúszik a rendszerbe, és mégis vétkezel, akkor azt mondja a Biblia, hogy van valaki, van pártfogunk az atyánál, más fordítás az, hogy van szószólunk, hogy van, aki szót emel az érdekünkben az Istennél, az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűneiért. Vagyis mi történik? Jézus itt visszamegy a mennybe, és hát nem tudom, hogy rajzoljam, ez legyen egy ilyen trón, jó? Jézus elfoglalja a mennyei trónt, elkezdi a mennyei főpapi szolgálatát, és alapvetően a papi vagy a főpapi szolgálat, azt tudjátok, miről szólt, arról, hogy más embereknek a bűneit véghallgatták, megtörténtek az áldozatok, és képviselte a pap az Isten felé az embereket. Ez a fajta papi szolgálat megszűnik, és Jézus betölti a mennyei főpapi szolgálatot, aminek a lényege az, hogy ő képvisel téged és engem ott a mennyben, az atya előtt. És azt mondta az elmúlt héten Jézus, hogy atyám, Durko István megint vétkezett. De ne azzal foglalkozzunk, hogy most ő mit csinált, hanem foglalkozzunk azzal, hogy tekints arra, hogy én meghaltam érte. Hogy én meghaltam azokért a bűnökért, amit ő elkövetett. Úgyhogy legyünk jókedvűek, és menjünk tovább. Nagyon egyszerűen Jézusnak ez a szolgálata most, hogy te és én elkövetünk bűnöket, hibákat követünk el. Jövünk Istenhez, és sokszor szégyeljük magunkat. Vannak emberek, akiknek a bűnbeesés után, vagy egy ilyen nehezebb időszak után nehéz imádkozni. Van, aki nem mer imádkozni, mert hogy az Isten úgyse fog meghallgatni, hát már hányszor elmondtam ezt neki. Hát az elmúlt években hányszor imádkoztam, már megint elkövettem egy bűnt. Soha többet nem fogom elkövetni. Istenem, megígérem neked, hogy ilyen soha többet nem fordul az életembe. És mi történik? Néhány nap eltelik, rosszabb esetben néhány óra, és valaki újra beleesik, vagy ugyanabba, vagy hasonló bűnbe. És újra és újra. Ugye ismerős ez? Újra és újra megtörténik, és itt a mennyben Jézusnak a szolgálata ma arról szól, hogy újra emlékezteti az atyát, hogy ő meghalt ezekért a bűnökért, és hogy van bűnbocsánat, hogy van kegyelem. Hogy bátran jöhetünk, azt mondja a zsidó levél, hogy teljes bizalommal jöhetünk az atyához. A lelkünknek egy biztos horgonya van ott a mennyben, itt, a mennyei dicsőségben. Az én lelkem, az én szellemem össze van kötve a mennyel. Akármi nem sodorhat engem el, azért, mert Jézus meghalt a bűneimért. És még ha el is esek, van kegyelem és van lehetőség fölállni. És Jézus azt mondja az atyának, hogy nem baj, segítsünk neki. Föl fog állni, helyre fog jönni, meg fog gyógyulni, mert én meghaltam a bűnökért, és mehet minden tovább. Hát ez a kegyelem. Ez a nagyszerű lehetőség. Ezzel nem azt mondom, hogy csinálj, amit akarsz, hanem azt, hogy szeresd jobban az Urat. Mert ő annyira szeretett téged, meg engem, hogy mindent vállalt. Szóval, amikor imádkozunk, fontos, hogy teljes bizalommal jöjjünk az Istenhez. Akkor is, amikor olyan szuper jól érezzük magunkat, meg akkor is, amikor szuper rosszul érezzük magunkat. Dávidról azt írja a Biblia, hogy volt, amikor annyira nyomorultul érezte magát, hogy lefeküdt a földre, így hason fekszik a földön, és ott próbál imádkozni, és ezzel is kifejezi, hogy én vagyok az utolsó senki ezen az egész világon. És az Isten meghallgatja őt. Meghallgatja és felemeli. Hogy olvasunk a Bibliában Isten egyik profétájáról, Jónásról, aki azt mondja Istennek, hogy oké, meg igen, meg minden megígér, és csinálja az ellenkezőjét. És aztán az óceán mélyén, akkor összeszedi magát ott a Cetha a gyomrába, elkezd imádkozni, tényleg egy mély ponton van, az Isten meghallgatja? Meghallgatja. És jön a szabadulás, és jön az új lehetőség, jön az új kegyelem. A mennybe menetel, nagy csütörtök, vagy ez a nagy különleges ünnep, hogy Jézus fölmegy a mennybe, és elfoglalja a mennyei trónt, ez erről szól, hogy neked és nekem van szószólunk az atyánál. Az a valaki, aki meghalt értem, aki tudja, hogy mit jelent bűnbe esni, tudja, hogy mit jelent szenvedni, minden tud, mert látta az embereknek az életét, ő maga ugyan nem követett el bűn, de minden kísértést átélt. És ő egy jó képviselő, egy olyan valaki, akinek van lehetősége arra, hogy hitelesen képviseljen bennünket az atyánál. Azt mondja a Római Levél 8.34-ben az ige, Isten jobbján van már, mint Jézus, és esedezik is értünk. Nem csak amikor eszébe jut, akkor megemlít bennünket, hanem esedezik értünk. Aztán azt mondja a zsidó levélben, a 7. rész 25. versében a Biblia, hogy mindazokért, ami itt történt, ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak az Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék érettünk. Ugye furcsa, hogy mi, amikor arról beszélünk, hogy majd itt ott leszünk, ahol Jézus, mi a vakációra készülünk, a megnyugvásra készülünk, a pihenésre készülünk, az örök szabbatra készülünk, amit az Isten elkészített. Jézus most ott van, és nem pihenni ment vissza a mennybe, hanem könyörögni érted és értem. Jézus nagyon aktív ott a mennyben. Nem azt mondja, hogy végigcsináltam ezt az egészet, megváltás vége, fölmegyek és kipihenem magam, hanem fölmegy a mennybe, elfoglalja a mennyei főpapi szolgálatát, és végzi a munkáját, érted és értem, továbbra is. Az üttörténet nem csak ez, hanem ez is, folyamatosan minden benne van. És befejezésül szeretnék idézni egy olyan történetet, amit a Biblia leír Pál apostol, egyszer megismer egy szökött rabszolgát, úgy hívják ezt a rabszolgát, hogy Onesimus, és ez a rabszolga, ez egy rafinált fickó volt, megszökött a gazdájától, attól a valakitől, akinél dolgozni kellett, vagyis hát ott hagyta a munkáját. És akkoriban egy rabszolga az nem olyan volt, hogy szólok, hogy holnaptól nem jövök dolgozni, tehát egészen más viszony volt munkajogilag, meg egyébként is. Megszökött a gazdájától, csinált egy nagy vargabetűt, de ez a szökött rabszolga megtért. Átadta az életét Istennek, Pál apostollal találkoznak, elkezd szolgálni Pál apostollal együtt, és Pál apostol azt mondja a régi gazdájának, azt mondja a Biblia, Filemonnak ír, olvassátok, az igében nem van írva, ír Filemonnak, a régi gazdájának, hogy figyelj, van egy ember, aki tőled elszökött, igaz, hogy egy zűrös csávó, tehát egy olyan valaki, aki sok balhét csinált, de megtért, szolgálja az Istent, ezért arra kérlek, hogy fogadd vissza, és ha valami bármilyen kárt okozott neked, azt rót föl nekem, majd én lerendezem veled. Ez a krisztusi közbenjárás. Ugye értitek? Hogy egy rabszolga megszökik, és ilyenkor akár a halálbüntetés is teljesen rendben lett volna, hogy akkor ki lehet végezni, mert nem töltötte be azt a küldetést, amit akkor rábíztak. Megszökik, megtér, az Isten egy új kegyelmet, egy új lehetőséget ad neki, és Pál apostol azt mondja, hogy ez most már nem egy utolsó senki, nem egy szökött rabszolga, hanem az Isten gyermeke, ezért nyugodtan hazamehetsz, és majd a főnököt, hogyha kiabál, akkor bármilyen kárt okoztál, majd én azt lerendezem. Ez az Istennek a kegyelme Krisztuson keresztül. Hogy Jézus azt mondja az Istennek, most beszélek magamról, jó? Durko István, bármilyen kárt okozott neked, Istenem, atyám, bármilyen sok gonosz dolgot elkövetett, ne rót föl neki ezt, majd én lerendezem. Gondolj arra, hogy én meghaltam ezekért. Ez a krisztusi kegyelem. És Jézus tulajdonképpen ugyanezt csinálja, és ezt mondja folyamatosan az atyánál, képvisel téged is engem, hogy az atya mindazt, amit te bűnként elkövettél, azt ne rója, ne terhelje rád, mert itt Jézus meghalt ezekért, és folyamatosan ez emlegetve van ott a mennybe. Ezért ment vissza Jézus a mennybe. Hogy miután bevégezte a földi szolgálatát, elkezdje a mennyei főpapi szolgálatát, ami folyamatosan tart egészen addig, amíg itt ember él a földön, és nem jön az új ég és az új föld, amikor majd minden tökéletes lesz, és az üdvözültek ott fognak lenni vele. Ez egy jó hír. Én remélem, hogy ez a majd élőt segített abban, hogy ezt a bizonyos áldozó csütörtököt, vagy Jézus mennybe menetele ünnepét egy kicsit ilyen méltóbb helyre tudjuk tenni. Legalább olyan fontos, mint a karácsony, legalább olyan fontos, mint a nagypéntek, és legalább olyan fontos, mint a húsvét. Ha Jézus nem ment volna vissza, és nem foglalja el a mennyei főpapi szolgálatát, akkor nincs közbenjáród. Akkor nem működik az, hogy az Istennél újra és újra emlegetve van a neved, hogy Jézus meghalt érted. De ez így történt. Jézus ezt megtette, és ezért mondja a Biblia, hogy ezért üdvözíteni tudja Jézus örökre azokat, akik általa járulhanak az Istenhez. Akik Krisztuson keresztül járulnak az Istenhez, akik megtérnek, mert Jézus mindenkor él, hogy esedezzék értünk. Ő mindig is élt, itt is, mindig is élni fog, és ismer téged személyesen, és tudja, hogy te ki vagy, tudja, hogy milyen élethelyzetben vagy, és folyamatosan emleget téged a mennyben. És nem úgy, hogy elegem van belőled, hanem úgy, hogy meghaltam érted. Ez egy fantasztikus bátorítás, hogy ez az Isten, hogy ez az evangélium, hogy a Bibliának ez a legfontosabb üzenete, hogy az Isten Krisztusban szeret téged. Most tényleg kérem, hogy csukjuk be a szemünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, azt kérjük tőled most, hogy mindazt, ami az elmúlt napokban is jellemezte az életünket, akár dicsőséges jó dolgok, akár nehézségek vagy bűnök, kérjük, hogy nálad ez gyűljön ott össze, és mindaz, amit elrontottunk, azt kérjük, hogy bocsáss meg, és úgy képviselj bennünket ott az atyánál, mint igazakat és szenteket, a te gyermekeidet. És köszönjük, hogy ez a csoda, ez lehetséges, hogy ez működik. Kérjünk, szabadíts meg bennünket minden gonoszságtól, tisztátalanságtól. Kérjük a kegyelmedet, és köszönjük, hogy minden lehetséges annak, aki hisz, hogy a Biblia azt mondja, hogy akik általad jönnek az Istenhez, azok megtapasztalják az Isten jóságát és az Isten hűségét. És most imádkozom mindazokért, Uram, akiknek szüksége van erre a kegyelemre, akik elestek az elmúlt napokban, hogy állítsd fel őket. Imádkozom azért, hogy akik még nem a tiéd, szólítsd meg őket, Uram. Imádkozom azért, hogy ez a mai nap is legyen a megtérésnek a lehetősége, hogy valaki föltekint rád, föltekint a keresztre, és látja az Istent. Látja a mennyei dicsőséget, és látja azt a lehetőséget, amit te kínálsz föl nekünk. Add ezt, Uram, hogy minél több ember megtapasztalja. Kérjük az áldásodat, kérjük, hogy Szent Szellemeddel töltsd be bennünket, hogy átéljük és megtapasztaljuk, hogy együtt munkálkodunk veled, és te együtt munkálkodsz velünk. Kérjük, hogy így a Szent Lelkeddel vezess bennünket a következő napokban is, és dicsőjön meg a te neved mindabba, ami történik velünk. Amen.